harmadik, akarom mondani, az ötödik fejezettől folytatjuk Eszter könyvének a tanulmányozását. Hadd mondjak pár szót az előzményekről, csak úgy felfrissítésképpen, vagy ha nem voltál itt, hogy lásd, hogy hol tartunk a történetben. Nem az elejétől véve, de Eszter király, hogy Eszter, ez a fiatal zsidó lány, Perzsia királynéja ezen a ponton a történetben. Ő Xerxész felesége. Megismerkedtünk Mordokájjal, aki az ő gyámapja, az egyben az unokatestvére, aki a kapuban, a város kapujában teljesít szolgálatot, valami tisztviselő a királynak. És olvastunk egy esetről, amikor két háremőr merényletet tervezett a király ellen. És Mordokája az, aki leleplezte ezt az összeesküvést, utána jártak annak, amit ő jelentett, beigazolódott, hogy ez a két háremőr valóban ezt tervezte, és kivégezték ezt a két embert. De olyan, mintha ez a történet, vagy ez a nagy tett Mordokáj részéről, ez feledésbe merült volna. Ahogy ugrik a történet, a következő fejezet nem Mordokájjal foglalkozik, hanem Hámánnal. Egy gonosz emberrel, aki felemeltetett a birodalom második emberének, az ő felemelkedésének a történetét látjuk ott, és ő lesz gyakorlatilag Perzsia miniszterelnöke, a második ember a király után, és látjuk, hogy gyűlöli a zsidókat, utálja Mordokájt. És egy törvényt fogadtat el Xerxésszel azzal kapcsolatban, hogy írtsák ki a birodalomban a zsidó embereket, mindenkit, az egész birodalomban. Amikor ezt a törvényt elfogadták, Mordokáj tudomására jutott, és szólt Eszternek, hogy tudjon erről ő is a palotában. Ezek a nők elzárva értek a külvilágtól, és Mordokájtól érdesül róla, hogy mivel ő is zsidó, ez a halál rá is vár. Be kell menned a királyhoz, mondja Mordokáj. Beszélned kell vele. Ha nem beszélsz vele, akkor is elveszel. Menj be és szólj. És ott van ez a híres mondat, hogy ki tudja, lehet, hogy pont emiatt az idő miatt rendeltettél erre a helyre. És milyen jó tudni, hogy ez az életünk, ez a mi életünkre is igaz, hogy mi is erre az időre rendeltettünk, hogy Isten jó cselekedeteit bejárjunk most. Isten is nem véletlen, hogy ezen a helyen, ebben az időben használ minket, ahogy Eszter is ott volt ezen a helyen. Ugye Eszter visszaüzen Mordokájnak, hogy na jó, bemegyek, ez lehet, hogy a királynál ez a halálomat jelenti, senki nem mehetett be hivatlanul, de mondta, hogy akkor böjtöljetek 3 nap, 3 éjjel, és a harmadik nap bemegyek, lesz, ami lesz. Érdekes, hogy ebben a könyvben, Eszter könyvében nincs említve az ima, nincs említve a dicsőítés, nincs említve az áldozat, nincs benne Isten neve ebben a könyvben. Érdekes, nem? És mégis ebben a történetben ott van Isten. Az egész történetben végig ott munkálkodik az Úr, és szövi a szálakat, és látjuk, hogy ő irányít. Ez olyan érdekes, mert sokszor mi is így éljük át az életünket, hogy nem látjuk Isten közvetlen kezét bizonyos időszakokban, de tudhatjuk mi hívőként, hogy ő velünk van, és ő irányítja a szálakat. Ez egy nagyon fontos dolog, ami minden gyermekének, Isten minden gyermekének meg kell tanulnia. Nem tudom, hogy tudtad-e, de a zsidó gyermekek számára ez volt az első kötelező olvasmány, Eszter könyve a Tóra után. Miután elolvasták, tanulmányoztak a Tórát, Eszter könyve volt a következő, mert meg kellett tanulniuk, hogy az életünket Isten tartja a kezében. És ez volt az a könyv, ez volt az a történet, amin keresztül a legjobban megláthatták ezt. Mindent Isten irányít, nem maguktól történnek a dolgok, nem sodródunk, nem szeszélyes politikai irányok határozzák meg, hogy miben élünk, hanem Isten ül a trónon, most is. Isten ül a trónon, és ő uralkodik, és az életünk az ő kezében van. Amit tudhatsz minden nap az életedben, hogy Isten veled van. Ezt megígérte. Amikor minden a feje tetején áll, amikor szétesik az életünk, ez azokra a napokra is igaz. Isten velünk van, és szeret minket. Amikor azt gondoljuk, hogy elhagyott, biztos valami rosszat tettem, azért büntet, meg így játszik az ördög a gondolatainkkal, akkor is tudhatjuk, hogy Isten ott van az életünkben, és ő irányítja azt. No. Amikor érdekes, hogy ezután a könyv után jön Jobb története. És ugye Jobb története az eléggé drámai azért, amikor széthullik az élete, és Jobb nem tudja, hogy mit történik. Kb. Az ő életét vázoltam fel az előbb, hogy hát uram, minden a fej tetejére áll, hát mi történik itt? Jobb nem olvasta a Jobb első fejezetét. Ugye ez nekünk könnyű úgy kezdeni Jobb könyvét, hogy elolvassuk az első fejezetet. Jobb nem olvasta, és az a könyv végéig nem tudja, hogy mi zajlik. Hát nekünk már könnyebb dolgunk van, de ez a könyv, ez az Eszter könyve nem véletlenül van előtte. Azért, hogy lássuk, hogy a mi életünk is Isten kezében van. Az életünk minden napján. No, Ebből egy jó kis film lehetne, múltkor próbáltam fölvázolni, hogy milyen történet áll előttünk, hát kezdjük el a 5. fejezet első versétől a folytatását a történetnek. 3 nap múlva királynői ruhába öltözött Eszter, és megállt a királyi palota belső udvarán. 5. fejezet első vers. Szemben a királyi palotával. A király pedig királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Eszter 3 nap után, 3 nap bőjt, 3 nap él és nappal fölkerekedik, és elindul a királyhoz. Ugye senki nem mehetett be hivatlanul, itt Eszter az életét kockáztatja. Hogyha valaki hivatlanul lépett be a király elé, azt kivégezték. És csak a király jó indulatán múlott, hogyha ez nem történik meg. Ha kinyújtotta az ő aranypálcáját Eszter felé. És érdekes ez a 3 nap múlva, nem? A Bibliában ezek mindig 3 nappal később jönnek az izgalmas történetek. A feltámadás is akkor jött 3 nap múlva. És nézzétek meg, mi történik. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a király a kezében lévő aranypálcát. A király meglátja Esztert, és ahogy János 2 vasárnappal ezelőtt jól vázolt, hogy drága tubicám, Eszterkém, hát téged látnak szemeim, és kinyújtja felé az aranypálcáját, és Eszter nem fog meghalni. Eszter közel jön, és megérinti a pálca végét, ahogy itt olvassuk a második vers végén. Ez egy protokoll volt. Ugye ott van a kezében az aranypálca, kinyújtotta, oda jött Eszter, és megérintette. Ez a perzsa protokoll. Ez így működött. És emlékszem Vastira, hogy ő mennyire engedetlen volt, amikor hivatta a király, őt hivatta a király, és nem jött, Esztert nem hivatja, és bejön, és kegyelmes hozzá. Nagy különbség a kettő. Vasti egy ilyen engedetlen ségével ismerjük meg, Eszter pedig egyrészt úgy, hogy csodálatosan szép, másik meg, hogy nagyon alázatos és engedelmes. Azt is fogjuk látni ebből a fejezetből, hogy milyen bölcs, ahogy majd a király elé tárgya az ügyeket. Több mint egy hónapja nem látták egymást. Ő a király felesége, de több mint egy hónapja nem látta a királyt. Nem voltak együtt, nem hivatta, de mégis Eszter megnyerte a király szívét. Jobban szerette őt bármelyik más nőnél, ahogy korábban olvastuk. A király megkérdezte tőle, mi áradban vagy Eszter királyné, drága tubicám? Mit kívánsz, még ha országon felét is megkapod? Mi áradban vagy Eszter? Azért a király is tudta, hogyha így jön be Eszter hozzá hivatlanul, akkor valami komoly dolog lehet a háttérben. Mi áradban vagy Eszter? Miért jöttél? Ha országon felét kívánod is, az is a tiéd. Ez is a protokoll része. Az országa felét nem akarta odaadni senkinek, az már a királyné volt. Hát nem kell semmit adnia. Ez része volt annak, ahogy működtek akkor a dolgok. Kérhetsz bármit, Eszter. És nézd meg a választ, milyen bölcs. Eszter így válaszolt. Ha jónak látja a király, jöjjön el ma Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítettem. Ugye nem igazából ez a szándéka Eszternek, hogy most így megvendégelje a királyt, hanem ő azért jön, hogy közben járjon az ő népéért. De Eszter tudja, hogy ez most nem annak az ideje, hogy ezt így a király elé tárja. Ott van az udvar, ott van az udvartartás, ott van a király, és egy csomó más ember körülöttük valószínűleg, és valószínűleg sok embere Hámánnak is, aki Hámánhoz nagyon lojális. Nem mondhatta azt, hogy hé, hallottál már Hámánról, hogy milyen gonosz fickó, és ki akar írtani engem meg a népemet? Nem volt ennek itt az ideje. Gyere el, király, készítek neked egy lakomát, szeretnélek megvendégelni. Eszter hitben jár, de nem ostoba. Sokszor gondoljuk azt, hogy ha valaki hitben jár, akkor az agyát ki kell dobnia, ez nem így van. Hitben jár és gondolkodik. Ez most nem ennek, nincs itt az ideje annak, hogy ezt elétárjam. És nézd meg, hogyan folytatódik. A király ezt mondta, siessetek Hámánért, hogy teljesítsük, amit Eszter mondott. Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter készített. Meghívást kap egy lakomára, és elmegy. Hadd mondjak itt csak egy kis mellékzöngét. Ebben a könyvben Isten neve nincs említve. De 5 hely van ebben a könyvben mégis, ahol Isten neve rejtve ott van az Eszter könyvében. Mit értek ez alatt? Vannak olyan részek, és ez nem egy ilyen biblia kódfejtés, mindjárt elmondom, hogy miért, ahol adott mondatrészekben a szavak kezdőbetűjét összeolvasva Isten nevét kapjuk. Ez onnan tudjuk, hogy fontos, hogy a zsidó másolók, amikor másolták Eszter könyvét, ezeket a betűket kiemelték, nagyobb betűvel írták, hogy összeolvasható legyen. És ez az egyik hely, amit itt látunk, ahol a szavak kezdőbetűje Istennek a nevét, Jehova nevét adják ki. Ugye, ahogy Isten bemutatkozott Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Az első egyébként, az első ilyen idézet, az Memukámtól hangzik el, még az első fejezet 20. versében, ahol azt mondja Memukám, hogy adja meg minden nő a férjének a tiszteletet. Olyan érdekes, hogy ezeknek a betűknek az összeolvasása, az utolsó betűknek visszafelé olvasva. Érdekes, hogy ilyen szinten, de benne volt Isten neve. Mindig, amikor egy pogány mondja, akkor visszafelé van, mindig, amikor egy zsidó ember mondja, akkor előrefelé van Isten neve. Érdekes, nem? És négyszer van benne Eszter könyvében. Mondom, én nem szeretem az ilyen kódfejtő dolgokat, de ez konkrétan a zsidó írásoknál kiemelték. Majd mindig, amikor odaérünk, mondom. Tehát ez az 5. fejezet 4. verse, ahol most vagyunk, ez a következő. Ahol mondja Eszter, hogy jöjjön el ma együtt Hámánnal. Itt van Isten neve, sorban, Jehova neve ebben a mondatban. No. Meghívást kap a király, és meghívást kap Hámán. És gondold el, hogy Hámán milyen jól érezheti magát ezek után. A király meg az ő drága felesége randevúra megy, és elvisznek engem? Tehát így hármasban elmennek vacsorára. És 6. vers. Borivás közben így szólt a király Eszterhez. Ugye tudjuk, hogy Perzsiában a bort nem röviden mérték, ez a lakoma is részben biztos erről szólt. Azt mondja, hogy borivás közben a király Eszterhez fordult. Mit kérsz? Megkapod. Mit kívánsz, még ha az ország felét is meglesz? És nézd meg Eszter válaszát. Van kérésem és kívánságom, pont. Olyan, mintha Eszter itt hezitálna, nem? Hogy van egy kérésem, van egy kívánságom, de... És amikor szerintem Eszter ezt mondja, akkor a király és Hámán így közelebb hajolnak, hogy igen, mit szeretnél? És nézzük, hogy a 8. vers... Ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, hogy megadja kérésemet, és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet készítek nekik. Holnap aztán megfelelek arra, amit a király mondott. Mit kívánsz, drágám? Kérhet bármit. Hát, hogy holnap is jöjjön el egy lakomára, akkor majd elárulom. Mi történik itt? Én azt gondolom, hogy Eszter hezitál, és ennek nagyon helye van a történetben. Hadd mondjam az emberi oldalát. Szerintem Eszter nem számított arra, hogy a király ennyire nyitott lesz. Amikor azt mondja, hogy jöjjön el a király hozzánk lakomára, a király azt mondja, hozzátok Hámánt, megyünk egyből. Tehát, és egyből ott vannak Eszternél, és megkérdezi, hogy mit szeretnél Eszter? Hogy holnap is eljöjj lakomára? Még ki sem találtam, hogy mit mondok. De van ennek egy másik oldala, és ezt hadd mondjam el, hogy ez egy nagyon fontos oldal. Ugye egy nap csúszás van itt a történetben, most nem mondom el, jöjjön el holnap. Ez alatt az egy nap alatt, ez alatt a 24 óra alatt rengeteg minden fog történni. Látszólag hezitál Eszter, látszólag az idő megy, amikor már valaminek történnie kéne, de ez alatt az egy nap alatt fordul meg minden. Ez alatt az egy nap alatt Hámán fölállít egy 25 méteres karót, amire bele akarja húzni Mordokájt. És erre fogják majd őt fölhúzni, Hámánt. Ez lesz az a nap, amikor Hámán szándékai kiderülnek. Ez lesz az éjszaka, ami alatt a király nem fog tudni aludni. És Isten elkezdi a dolgokat beindítani. Ez lesz az a nap, amikor Mordokájból Perzsia második legnagyobb embere lesz. Érdekes, nem? 24 óra alatt ezek mind megtörténnek. Azért, mert Eszter azt mondja, hogy inkább majd holnap elárulom. Én azt gondolom, hogy Eszter ezeket a dolgokat nem tudja. Ő nem olvasta Eszter könyvét. Fogalma nincs, hogy ezek hogy fognak alakulni. De őt a Szentlélek vezeti. Észrevetted már, hogy hányszor vezet úgy a Szentlélek, hogy egyszerűen csak Isten a belsőnkben dolgon keresztül vezet, amikor nem tudod megmondani, hogy most miért jó, vagy miért nem jó az, amit csinálsz konkrétan, vagy miért erre kell menned, de valahogy a Szentlélek visz téged előre. Én azt gondolom, hogy amikor mi megtiszteljük Istent, azzal, hogy várunk rá, keressük őt, akkor ő megtisztel minket azzal, hogy vezet. És ez nem mindig azon keresztül jön el, hogy konkrétan a felhőre ráérje, hogy ezt meg ezt kéne csinálni. Hanem ahogy mondja a Biblia, hogy mi isteni természet részesei lettünk. Hogy Isten lelke bennünk van, és Isten a belsőnkön keresztül tud minket vezetni. És itt Eszter hezitál, hogy inkább holnap gyere el, király, és ez a nap elintéz mindent. Ez az a nap lesz, amikor Isten átfordít mindent. Én szoktam úgy gondolkodni, hogy valaminek már rég meg kellett volna történni. Ennek a dolognak most kell megtörténni, és nem máskor. És frusztrál, hogy amikor látom, hogy a dolgok húzódnak. És ez részben amiatt van, hogy Isten veszi az időt, és dolgokat időbe telik, ahogy Isten munkálkodik. Csak én úgy érzem, hogy Isten húzza az én időmet. De nem. Isten sose csinál ilyet. Király, gyere el holnap, egy másik lakomára, akkor elmondom. Azon a napon Hámán örömmel és jókedvűen távozott. Hámán nyeregben érzi magát, fütyűrészik, ho-ho, finom volt az étel, ott voltam a királlyal, meg a királynéval, holnap megyek a következő lakomára, hát minden szuper. Hát, mennyire fontosnak érzi magát, mint hogy egy hájjal kenegetnék a lelkét, hogy én is mehetek a következő lakomára. De nézzek, hogyan folytatódik. De meglátta Hámán a király kapujában Mordokájt, aki nem kelt fel előtte, és nem rettegett tőle, ezért elöntötte Hámánt a méreg Mordokáj miatt. Az egész napja oda van. Kijött erről a lakomáról, és meglátja Hámánt, aki így keresztül néz rajta. Aki nem kel föl előtte, nem hajbókol előtte, nem retteg Hámántól, hanem mintha ott se lenne. És oda minden öröm. Oda. Egy ember, aki nem borult le előtt, aki nem rettegett tőle, nem kelt föl előtte hajbókolva, és Hámán napjának annyi. Vannak olyan emberek, akiknek sose jó. Én remélem, hogy nem ilyen ember vagy. Akárhogy alakul az élete, mindig azt mondja, hogy bárcsak még ez megváltom. Bárcsak még az úgy máshogy lenne. Bárcsak az még meg lenne nekem. Nem élvezi azt, amit Isten éppen az életében végez. Nem tud örülni annak, amiben éppen tart. Mert mindig vár valamit, és hogyha az eljön, akkor még vár valamit. És Hámán is ilyen, akinek mindene megvan. Ő a világ második legbefolyásosabb embere. Mert Xerxész a legnagyobb, és utána ő jön. Mindene megvan, amit akar. Hihetetlen gazdagság. Amit akar az övé, és itt van egy kis zsidó férfi, aki nem hajbókol előtte, és ettől ő elönti a méreg. Gyomorfekéje van, nem tud aludni. Nem bírja elviselni. Hogyha ilyen történik velünk, tudjátok, mi a helyes reakció? Kit érdekel? Menj tovább. Ne foglalkozz vele. Hámán ezt nem tudja megcsinálni, és olvassuk tovább a történetet. Hámán azonban erőt vett magán, és hazament, majd magához hívatta barátait, meg feleségét, Zerest. Jó kis név, egy feleség, nem Zeres. És elsorolta nekik Hámán, hogy milyen nagy a vagyona, meg mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető embernél és királyi tisztviselőnél. Hámán tiszta pipa, hazamegy, összehívja a feleségét, a gyerekeit, a rokonait, a barátait, leültet, és azt mondja, most meghallgatjátok, hogy milyen gazdag vagyok. És hogy mennyire fontos vagyok én. Milyen érdekes találkozó lehetett az örök. Most arról fogtok hallani, hogy milyen jó fickó vagyok én. Ah. Ez lehetett ám az élménybeszámoló. Csak azt szeretném tudni, azt szeretném, hogy hallgassátok végig, hogy milyen fontos ember vagyok. Volt neki 10 fia, ezt a történetből később tudjuk, azok is leültet, és azt mondja, hogy most hallgassátok meg, hogy mennyi fiam van nekem. Apa, tudjuk. Most azt hallgassátok meg, hogy mennyi, milyen frankos rác. Apa, már 100-szor elmondtad. Tudjuk. Elég nehéz ilyen emberek körül lenni, nem? Akiknek az élete mindig magukról szól, mindig maguk körül forognak. Én azon gondolkodtam, hogy hiába volt Hámán ennyire fontos ember, egy teljesen bizonytalan. Teljesen el van bizonytalanodva abban, hogy kicsoda ő. Nem? Itt van egy Mordokáj, aki nem tiszteli őt, és már széthullik a kisi világa. Hazamegy, és újra meg kell erősíteni a magát a tükör előtt, hogy jó srác vagy, tudod, meg hogy minden sikerül, fontos vagy. És várja a visszajelzést a családjától. Én nem tudom, hogy te mennyire vagy ilyen ember, akit így könnyen ki lehet billenteni abból, hogy tudja, hogy az élete hol van. Én azt gondolom, hogy mi hívő emberek, keresztények lehetünk azok, akik megéljük azt a fajta szabadságot, amire teremtettünk, hogy mi tudjuk, hogy kicsodák vagyunk. Nem azért, mert nagy önbecsülésünk van, és így körülvesz minket egy ilyen önbecsülés felhő. Én vagyok a legjobb ember a világon. Egyáltalán nem. Mi nekünk nem az önértékelésünk kell, hogy erős legyen, hanem az igazság ismeretünk, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk Jézusban. Mert hogyha jön majd egy ember, aki azt mondja, hogy Tamás, te egy lúzer vagy, te egy béna vagy, és nem lesz belőled senki, akkor lehet, hogy ő így gondolkodik rólam, de én tudhatom, hogy Isten hogy gondolkodik rólam. És hogyha az a kettő mérlegre kerül, vajon melyik nyom többet latba? Az, aki engem teremtett, vagy az, aki csak egy teremtmény? Melyiknek adok én több súlyt? Ha én tudom, hogy kicsoda vagyok Krisztusban, és ezt az ige elárulja nekem, akkor ebben hihetetlen szabadságot tudok megélni. Hámán nyilvánvalóan nem tudja. És ezért állandóan bizonytalan, és állandó visszajelzéseket kell kapnia. Függ attól, hogy az emberek mit gondolnak róla. Ez egy rabság. Ha az értékünk állandóan meg kell, hogy erősítve legyen emberek által, akkor ez egy rabságot okoz nekünk. Ha ilyen gondokkal küzdesz, akkor beszéljünk, mert tudok segíteni, hogy az igében hol vannak konkrétan összekoncentrálva leírva, hogy kik vagyunk mi Krisztusban. Hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, mert ez olyan fontos. Ez egy biztonság, ami a miénk lehet. És nézzétek meg, miután vége ennek a nagy beszédnek, majd ezt mondta Hámán, még volt mondandója. Eszter királyné sem hivatott meg mást arra lakomára, amelyet készítettem, csak a királyt és engem. És holnapra is én vagyok hozzá hivatalos a királlyal együtt. Még Hámán így a végére hozzátesz, hogy na, kit hívott meg a király, meg na, kit, na. Engem. De mindez nem elég nekem, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordokája királyi udvarban van. Ez a harmadik említése Isten nevének. Milyen érdekes, nem? Egy pogány szájából Isten nevét látjuk visszafelé elhangozni, a kezdőbetűket olvasva, de mindez nem elég nekem. Itt van Isten neve leírva, rejtve ebben a történetben. Mordokája egy tüske a bőröm alatt, és nem tudok örülni semminek, amíg Mordokája él. Ekkor ezt mondta neki a felesége, Zeres és a barátai. Csináltatni kell egy 50 könyök magas fát, reggel pedig mond a királynak, hogy akasszák fel rá Mordokájt. Azután vígan mehetsz a király a lakomára. Hámán helyeselte ezt a dolgot, és megcsináltatta a fát. Elpanaszkodja magát Hámán a feleségének, hogy itt van ez az ember, aki zavar engem, és az a drága feleség azt mondja, hát akasztass fel. Ugye milyen kedves asszony ez a feleség? Csináltass egy 25 méter magas karót, és hát húzass bele, ó drágám. Én úgy szeretlek téged, olyan jó ötleteid vannak. Ezután majd nyugodtan alszol, kinézel az ablakodon, látod Mordokájt ott függeni, és minden rendben lesz. Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Ez az az éjszaka, ami az egynapos csúszás. Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Én ezzel szimpatizálni tudok, mert rám is sokszor van így. De olyan érdekes, hogy a királynál, ez nem egy nappal korábban, nem egy nappal később, nem egy héttel előbb, nem egy héttel később, hanem pont akkor. Pont akkor. Milyen érdekes, nem? A király nem tudott aludni, Isten munkában van, és nézd meg, hogy mit tesz. Ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek könyvét, és olvassanak föl belőle a királynak. A király nem tud aludni, és kérhetett volna altatót, bort, nőt a háremből, vagy egy meleg fürdőt, vagy mit tudom én, de ő a történelem könyvet hozatja. Szerintem azon mind jól el tudnánk aludni. Lehet, hogy ez az ő gondolata is, hogy olvassatok föl nekem a birodalom történetéből. És milyen érdekes, hogy pont egy zsidó emberről fog olvasni, Mordokájról, aki az ő életét megmentette, és ezt a történetet most kell hallania. Ez ugye a zsidóság történetének a része lett, ez, amiről itt olvasunk, és egyben a messiás történetének is a része lett. Mert ha kiirtották volna a zsidókat, akkor a messiás nem jöhetett volna el. És ezért a mi történetünk is. Aznap éjjel pont ezt a történetet. Milyen érdekes, amit hallania kellett. Én azon gondolkodtam ezután, hogy hányszor van ma a világon, hogy egy vezetőnek álmatlan éjszakája van, azért, mert Isten szólni akar valamit hozzá. Mert Isten ugyanaz ma is. És itt látszólag Szerxész uralja a világot, ő dönt el életet és halált, és közben Isten dönti el, hogy mikor alszik, és mikor nem alszik. És hogyha akarja, hogy ne aludjon, akkor nem alszik, és hogyha akarja, hogy halljon valamit, akkor Isten elintézi, hogy az hallja. Hány vezetőnek van ma ilyen álmatlan éjszakája, mert Isten szól. Nem a vezetők irányítják a világot, hanem minden Isten kezében van. Ezt ne felejtsd el. A perzsák mindent leírtak, erről voltak híresek, minden nyavaját leírtak. Annyi tekercs lehetett abban az iratárban, mint igen a csillag. És pontosan ez a történet jön, amit most olvasunk. És erre rátaláltak arra a följegyzésre, hogyan jelentette föl Mordokáj Biktánát és Terest, a király küszöbét őrző két háremőrt, akik merényletet terveztek Ahasvérus király ellen. A király megkérdezte, milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokájnak. Ugye jön az írnok, pont ezt a történetét húzza ki így az irattárból, és mi lehetett ennek az esélye, gondold el. És elmondja, hogy volt ez a Big Tana, volt ez a Teres, akik merényletet terveztek, de ott volt Mordokáj, jelentette a dolgot Eszternek, utána néztek, kiderült, hogy igaz, és karóba húzták ezt a két mókust, és utána megkérdezi a király, hogy mi volt a jutalom? Mert ugye várja, hogy ezek után Mordokáj valami jutalmat kap, és mondják neki, hogy a király szolgálatáról ifjak így feleltek, semmit nem adtak neki. A feljegyzésekből tudjuk, hogy a perzsa uralkodók nagyon nagy jutalmat adtak mindig az olyan embereknek, akik lojálisak voltak hozzájuk, akik hűségesek voltak a királyhoz. Pont azért, hogy erősítsék az emberekben ezt a fajta lojalitást, ezt a hűséget. És itt van Mordokáj, aki megmentette a király életét, és nem kapott érte jutalmat. Mi volt a jutalom, kérdezik Xerxész, és mondják a szolgák, hogy semmi. Olyan érdekes, nem tudom, hogy te átélsz-e ilyet, amikor teszel valami fontosat, és látszólag elmarad érte a dicséret, elmarad érte a jutalom. De Isten időzítése szerint mindig eljön az. Itt látszólag Hámán kapja a jutalmat, a korábbi fejezeteket néző, de Isten időzítése eljön, és az ő időzítése mindig tökéletes. Nézd meg, hogy mi történik. A király ekkor megkérdezte, ki van az udvarban? Hámán ugyanis megérkezett a királyi palota külső udvarába, és azt akarta kérni a királytól, hogy akasztassa föl Mordokájt arra a fára, amelyet neki állított. Az ifjak ezt felelték a királynak. Hámán állít az udvarban, a király így szólt. Jöjjön be! Amikor a király meghallgatta ezt a történetet, azon gondolkodik, hogy ez az ember nem kapott jutalmat. Ugye Mordokájról van szó. És azt mondja, meg kéne jutalmazni. És hallja, hogy valaki jön. Ki jött? Ki van itt az udvarban? Hát éppen Hámán az. Hívjátok be őt. Hámán bejön, és... Milyenek az esélye? Gondoljátok el, pont azon a napon, amikor a király nem tud aludni, felolvassák ezt a történetet, kiderül ez a jutalom dolog, és a király meg akarja jutalmazni Mordokájt, keres hozzá valakit, ki jön itt többen? Hámán. Hámán korán kelt, mert neki is van ügye a királynál, karóba akarja húzatni Mordokájt, ugye ez az ő ügye. Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király, mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király. Milyen jutalom jár annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni? Hámán azt gondolta magában, hát ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem? Szuper! Hámán bemegy a királyhoz, hogy karóba húzassa Mordokájt, és a király föltesz neki egy kérdést. Na, hogy jutalmazzunk meg valakit, aki egyszerűen jó a királyhoz? És Hámán tudja, hogy róla van szó, legalábbis azt gondolja. És... adjuk meg a módját, szerintem nagyon mondja majd, ezért ez felelte Hámán a királynak, annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amelybe a király szokott öltözni, meg a lovat, szerintem így Hámán szeme csillog, miközben ezt mondja, amelyen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát, így látja magát így a lovon, meg így a király, és adják át az öltönyt és a lovat az egyik királyi nemes úrnak, öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város terén, és ezt kiáltsák előtte. Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Ugye Hámán itt magára gondolva elmondja, hogy szerintem mi lenne a jogos jutalom neki? Hát szerintem öltöztessék királyi ruhába, tegyék fel a koronát, elő a király lovait, vonultassák végig a városon, és a király így hallgatja, hogy Hámán, nem lesz ez egy kicsit sok? Nem. Akit meg akar jutalmazni a király, aznak meg kell adni a módját, és kürtöltessék ki, hogy ő az, akit a király meg akar becsönni. Jó van, Hámán, hát akkor legyen. És nézzétek meg, ekkor a király azt mondta Hámánnak, siess, hozd az öltönyt és a lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó Mordokája, aki a király udvarban van. Semmit se hagyj el abból, amit mondtál. Szerintem ez a klasszikus film jelenet. Tudjátok, amikor így fölrobban a bomba a szobában, és így elfogy a levegő, így besugorodik a nagy trónterem, ilyen pici, és így Hámán le van fagyva. Mert az a felsorolás, amit ő magának szánt, azt kell most neki átadni a Mordokájnak. Rendben van, Hámán, akkor tedd ezt a zsidó Mordokájjal. Te öltöztess föl, te vidd végig a városon, és kértöltess ki, hogy így jutalmazd meg valakit a király, akit ki akar tüntetni. Tegyél meg mindent, amit mondtál. Mit is mondtam? És nézd meg, 11. vers. Ekkor Hámán fogta az öltönyt és a lovat, felöltöztette Mordokájt, majd végig lovagoltatta a város terén, és ezt kiáltotta előtte. Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Hámának végig kellett csinálnia minden Mordokája. Végig lovagoltatni a városon, ki kiabálni, hogy ez az ember, akit... Biztos, hogy nem volt szuper lelkes, elhihetitek. Így eljátszott, hogy ez az az ember, tehát unottan. De olyan érdekes ez, mert az Ézsaiás könyve azt mondja, 54. fejezet, 17. vers, hogy céltévesz minden fegyver, amit Isten ellen kovácsolnak. Meghazudtolsz minden nyelvet, amely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak. Így szolgáltat nekik igazságot az Úr. Azt mondja itt Ézsaiás, hogy minden fegyver, amit Isten ellen kovácsolnak, minden nyelv, ami fölmagasztalja magát hazugságul Isten ellen, az így jár, visszafelé sül el. Úgy mondja a példabeszédek könyve, hogy aki másnak vermetás, ez nem egy magyar közmondás, ez a példabeszédekben van, maga esik bele. És azt mondja itt az ige, hogy ez Isten fiainak, bocsánat, ez az Úr szolgáinak az öröksége. Isten szolgálod? Az Úr szolgája vagy? Szolga vagy? Mert hogyha igen, akkor ez az örökséged. Hogy minden ellened kovácsolt fegyver, amit Isten ellen kovácsoltak, az visszafelé sül el. Néha elfelejtjük ezt, amikor benn vagyunk a szorítóban, amikor a dolgok ránk dőlnek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az öröksége Isten szolgáinak, hogy minden ellenünk kovácsolt fegyver visszafelé sül el. És Mordokáj, gondold el, aki ezről az egészről nem tud semmit, aznap reggel hivatják, ráadják a királyi ruhát, és Hámán végigviszi a városon, és Mordokáj nézi, mi van ez a Hámánnal? Erre a napra ő se így kelt föl. Azután Mordokáj visszatért a királyi udvarba, szó szerint visszament a kapuba, ahol szolgált. Hámán végigcsinálta ezt Mordokája, Mordokáj visszament dolgozni. Ez nekem annyira tetszik, hogy nem vett ki szabadságot, nem hívta össze az újságokat, hogy sajtótájékoztatót tartson, hanem furcsa volt ez az egész, erről nem vágyott, hogy ilyen ribalda fénybe kerüljön, és visszament dolgozni, visszament szolgálni. És a munkahelyén biztos kérdezték, hogy de, Mordokáj, nem téged láttunk azon a lovaslegér? De engem. Mi volt ez az egész? Nem tudom, én sem olvastam a történetet, majd biztos a következő fejezetből kiderül, fogalmam nincs. És nézd meg, azt mondja, hogy Mordokáj visszatért a királyi udvarba, Hámán pedig megszomorodva, a fejét betakarva hazament. Sírva, kifújva az orrát. Fájt a hasa, meg van alázva, kész, vége van. És azt mondja, nézd meg, majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresnek, itt zajlik közöttük valami, meg összes barátjának mindazt, ami őt érte. Tanácsadói és a felesége, Zeres ezt mondták neki, ha a zsidó származású Mordokáj, szerintem jó, megnyomta ezt a szót neki, hogy a zsidó származású Mordokája szemben már az elején elbuksz, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. Közdrága. Kicsi máshogy beszélt egy nappal előtte, nem? És azt mondja még, hogy még beszéltek, amikor odaértek a király háremőrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter készített. Na, Hámánnak aznap nem volt étvágya, azt tuti. Jönnek a szolgák, ebédidő van, és viszik a királyhoz, hogy a lakomár részt vegyem. A király Hámánnal együtt, ezt a fejezetet még megnézzük, a király Hámánnal együtt elment Eszter királynéhoz a lakomára. Ez a második lakoma, egy nappal később, és valószínű, igen valószínű, hogy se a király, se Hámán még mindig nem tudják Eszterről, hogy ő zsidó. A második napon megint megkérdezte a király borívás közben Esztertől, mit kérsz, Eszter királyné, megkapod, mit kívánsz, ha az ország felét is meg lesz. Ugye láttátok, ez egy ilyen protokollális dolog. Xerxész most már nagyon kíváncsi, hogy mit kér Eszter. Eszter királyné így válaszolt, ha jó indulattal tekint rám a király, és ha jónak látja a király, azt kérem, hogy életemet, azt kívánom, hogy népemet adják nekem. Mert eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket. Ha csak rabszolgának és rabnőnek adtak volna el bennünket, akkor néma maradtam volna, mert ilyen nyomorúságért nem illenék zaklatnom a királyt. Eszter végre elárulja, hogy mi az ő kérése. Életemet és népemet adják nekem, mert eladtak minket, hogy meggyilkoljanak, elpusztítsanak és megsemmisítsenek. Elég egyértelmű, hogy miről van itt szó. És a király előtt ez az egész ügy ismeretlen. És itt Eszter elárulja a királynak és Hámánnak, hogy ő zsidó. Született egy rendelkezés király, hogy elpusztítsanak engem. És milyen érdekes, hogy először magát említik Eszter, mert tudja, hogy a király mennyire szereti őt. Hogy elpusztítsanak engem és az én népemet. Született egy kivégző határozat, és én most ezért járok közben az én népemért. Ha csak rabságról lenne szó, akkor nem is zaklatnám a királyt, de itt el fognak minket pusztítani. Ezen a ponton a király megtudja Eszterről, hogy ő zsidó asszony. És nézd meg, mi történik ezután. Ekkor Ahasvérus király ezt kérdezte Eszter királynétól. Ki az, és hol van az, aki arra mer gondolni, hogy ilyet tegyem? Valószínűleg a király jó lassan, jó hangsúlyosan elmondta ezt, hogy ki az, aki ilyet merészel? Hol van az, aki ilyet merészel tenni? És Hámán így lassan csúszik le így az asztal alá széken. Olyan érdekes, hogy ez a ki az és hol van az, ebben a mondatban benne van Isten neve, újra. Ez nem a Jehova szó, hanem az Echjeh, azaz a mindenható Istennek egy neve, ami ritkán van benne a Bibliában, ez az isteni személyét akarja. Itt is benne van Isten neve, a mindenható Isten neve benne van ebben a versben. Ki meri ezt gondolni magában? Eszter így válaszolt. Ez a gonosz Hámán az, ami áld az ellenségünk. Ez a gonosz Hámán az, ami áld az ellenségünk. Eddig Hámán a király előtt úgy tűnt föl, mint egy hűséges szolga. És Eszter ezen a ponton rámutat, gondolom Hámánra, ez az a gonosz ember, ami áld az ellenségünk. Király, ő a te ellenséged. Ennek az mondatnak a számértéke, általában nem szoktunk ezzel foglalkozni, érdekes, hogy ez a gonosz Hámán, ennek a mondatnak a számértéke 666. És azért nem tűnik véletlennek, mert ez a személy egyben egy antikrisztus típus, aki el akarja itt pusztítani a zsidókat. De képzeld el ezt a pillanatot, ahogy a király előtt ez a dolog lelepleződik, és Hámán előtte úgy ült, mint aki nyerekben van, és utána úgy van ott, hogy merre fusson. Ez a gonosz Hámán az, ami áld az ellenségünk. Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétől. A király pedig haragosan abba hagyta a borívást, és kiment a palota kertjébe. Nem jó jel. Hámánra nézve. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta a vesztét. Pontosan nem tudjuk, hogy a király miért ment ki a kertbe. De azt tudjuk, hogy előtte a király átadta az ő pecsétgyűrűjét Hámánnak, és gyakorlatilag átadta azt a jogot, hogy törvényt hozzon. A király nevében eljárjon, és azt tegyen, amit akar. És emlékeztek, Hámán egyszer azt mondta, hogy itt van egy lázadó nép, itt van egy nép, aki a te ellenséged, és mit tegyünk velük? Én kiírtam őket, hogy ne legyenek a király ellensége, és a király azt mondta rá, hogy tegyél velük, amit akarsz. A király adott rá engedélyt tudatlanul, és valószínűleg ez zajlik a királyban. Ez erre döbben rá akkor, és kimegy a kertbe, hogy végig gondolja, hogy mit tegyen. Ő adta át a gyűrűjét Hámánnak, és ő engedte azt, hogy törvény szülessen a zsidók kiirtásáról, a saját feleségének a kiirtásáról. A király most már tudja azt is viszont, hogy Hámán csak egy bábuként használta a királyt, hogy a saját céljait elérje. A király kimegy a kertbe, fel van zaklatva, és eközben Hámán oda borul Eszter királyné el, és az életéért könyörög. Ne, Eszter, ne, védj meg a király előtt, csak vicc volt. Mit mond ezen a ponton, hogy lehet érvelni? És nézd meg a hetedik vers. Azt mondja, a király pedig haragosan abbahagyta a borivást, kiment a palota kertjébe, Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta a vesztét. Amikor a király visszatért a palota kertjéből a borozó helyiségbe, Hámán éppen arra a kerevetre borult, ez ahol Eszter feküdt, Ekkor így szólt a király. Még erőszakot is akar elkövetni a királynén, itt nálam a palotában. Alig hagyta el ez a szó a király ajkát, Hámán arcát betakarták. Amikor visszajön a király, feldúlva az egész miatt, akkor Hámán oda borul Eszter mellé arra a fekhelyre, kerevetre, ahol ő volt, hogy könyörögjön, de nem volt benne valószínűleg semmi olyan szándék, hogy erőszakot kövessen Eszteren, gondolom, az ennyire nem volt elszállt. De a királynak ez a kép, és azt mondja, hogy hogy merészelett Hámán. Ha valaki hozzáért a királynéhoz a perzsa kultúrában, és nem a király volt, azt kivégezték, kérdés nélkül. A királynak nem kellett több. A fejét Hámánnak betakarták, és viszik a kivégzésére. És nézd meg, hogyan zárul a fejezet. Harbóná pedig a király egyik háremőre ezt mondta. Van itt egy fa is, ott áll Hámán házánál, 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Mordokájnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt, akasszátok fölre. Föl is akasztották Hámánt arra a fára, amelyet ő csináltatott Mordokájnak. Azután lecsillapodott a király haragja. Az a karó, amit Hámán készített Mordokájnak, arra került föl Hámán. És ott függ a saját háza előtt. Akasszátok fölre, mondja a király. Én úgy látom az igéből, felolvasom nektek, hogy Isten szokott ilyen munkát végezni, hogy ami módon egy gonosz ember rosszat tervez egy másik ellen, azt fogja ő kapni. Azt mondja a 7. Zsoltár, 14. versétől olvasom. Pedig 13-tól. Már megint kardját élesíti a gonosz, íját feszíti és céloz. Pedig őt találja el a halálos fegyver, a tüzes nyilak, amelyeket készít. Ha rossz akarat fogalmazódik meg benne, nyomorúságot hordoz és csalódást szül. Vermetás, jó mélyet, de maga esik a gödörbe, amelyet készített. Visszahárul fejére a nyomorúság, erőszakosság a saját fejére száll. A egyik legjobb példa erre az igében, amit Sátán forralt Jézus ellen. Emlékeztek, amikor volt az a tárgyalás a Pilátus előtt, és a Sátán rávette az embereket, hogy Barabás helyett válasszák Jézust. Hogy feszítsék meg Jézust, és gondolta, hogy most elintézi a megváltót. És pontosan az, amit ő tervezett gonosz módon Jézus ellen, a kereszt lett a győzelem helye, ahol a Sátán végleg vereséget szenvedett. Amit ő gonoszul tervezett az igaz ellen, az fordult visszájára, és ez megtörtént itt Mordokáj és Hámán kapcsán, hogy az ártatlant akarták karóba húzni, és a bűnös került a helyére. De gondold el Jézus esetében, pont fordítva. A bűnös ember helyett került föl az igaz a keresztfára. És halt meg értünk. Nem véletlen, hogy ez az Eszter könyve, ez az a legfontosabb olvasmány minden zsidó gyermeknek a Tóra után. Amikor elolvasták, ez a következő. Mert annyiszor élték át a történelemben azt, hogy fenyegetve voltak, hogy ki akarták írtani őket. Vagy egyszerűen úgy tűnt, hogy reményt vesztett nép lett. De ez a könyv rámutat, hogy minden történet közepette Isten szövi a szálakat. Hogy Isten tartja kezében az életüket. Olvasták és emlékeztek, hogy amikor valaki gonosz szívvel el akarja őket pusztítani, akkor Isten ott van, és megvédi őket. Ma van egy ország, úgy hívják, hogy Irán, amit 100 évvel ezelőtt még úgy hívtak, mint ezt a birodalmat, amiről olvasunk, Perzsiát. Irán gyakorlatilag a modern Perzsia. És az az uralkodó, aki most vezeti Iránt, az, amikor most beiktatták az ő hivatalába, Ahmadinejad utáni Róninak hívják egyébként, a miniszterelnöke Iránnak, amikor letette az esküt, körülbelül 2 hónappal ezelőtt, az eskü szövegében benne volt, hogy az esküm az, hogy elpusztítom Izraelt a földszínéről, ezt a cionista szégyenfoltot. Ugyanúgy megesküdött, mint akkor Hámán. De minden egyes személy, aki felesküdött Izrael és Isten népének elpusztítására, az ő temetésükön ott voltak a zsidó emberek. Mert minden fegyver, amit Isten ellen kovácsolnak, az nem ér célt. Én nem tudom, hogy milyen helyzetben vagy, hogy milyen élethelyzet szorongat téged. Sokszor érezzük, hogy az élet szorongat minket, de ne felejtsd el, hogy mi kié vagyunk, hogy mi nem egy Xerxész szolgálunk, hanem a királyok királyát, és istenéi vagyunk, az ő gyermekei vagyunk. Ő tartja az életünket a kezében. Amikor látszólag a dolgok rossz irányba mennek, akkor erre emlékeznünk kell. Ezt a szívünkbe kell vésnünk, mint Isten gyermekei. Hogyha valaki elmegy ma Izraelbe, ugye volt egy időszak, amikor a rómaiak akarták elpusztítani Izraelt. Amikor Krisztus után 70-ben elegük volt a rómaiaknak abból, hogy a zsidók a szabadságukért harcolnak, és elpusztították Jeruzsálemet, sőt, átnevezték azt a helyet Palesztinának. A filiszteusok után, hogy bosszantsák a zsidókat. Hogy soha többet nem szerepel majd Izrael a térképen. Ma, ha elmegyünk Izraelbe, akkor ma zsidó idegenvezetők beszélnek római romokról. Azokról, akik el akarták őket pusztítani. Nem rómaiak beszélnek a zsidókról, hanem zsidók beszélnek a római romokról. Hol van ma már Róma? Sehol. Szeretném, hogy Eszter könyvéről ez jutna eszedbe. Erre emlékeznél. Erről szól ez a könyv. És olyan érdekes, hogy Isten neve nincs benne, direkten. De mégis Isten ott van ebben a történetben. Minden egyes lapon, minden egyes szálán. Egyszer mondta valaki, hogy a különbség a lakoma és a karó között nagyon csekély egy bűnös ember számára. Mint itt Hámánnak. Hogyha valamelyikünk nem ismeri Istent, akkor itt az ideje megtérni, mert a dőzsölés és a pokol között nagyon kicsi a különbség. De viszont, ha mi tudjuk, hogy üdvösségünk van, akkor tudhatjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. És teljes biztonságban lehetünk ő benne. Mint az egyik téma, ami most felvetődött, csak szeretnék imádkozni magamért is, értetek is, hogy Isten erősítsen meg abban, hogy tudjuk az azonosságunkat, hogy kik vagyunk Krisztusban. Hogy az ige szerint gondoljunk magunkra. Hogy ne az önértékelésünk legyen magas, vagy túl alacsony, hanem az igazság ismeretünk legyen erős. Hogy le tudjunk leplezni valami hazugságot. Amikor a főnökünk néz át rajtunk, amikor a feleségünk nem bánik úgy velünk, ahogy kell, vagy a férjünk nem bánik úgy velünk, ahogy kell, akkor is tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Hogyha bántás ér minket, vagy nem kapjuk meg azt a jutalmat, amit érdemelnénk, akkor is tudjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, és emiatt legyen erős a szívünk. Hogy ne kelljen azoktól a dolgoktól függnünk, hogy mások hogyan gondolnak ránk. Hogy ne ennek a szeszélyben éljünk. Hogy valaki megdicsért, a felhők között vagyunk, valaki ledorongolt, és a földön érezzük magunkat. Mi Isten gyermekei vagyunk. Mennyi atyám, köszönöm neked az igét, és köszönöm, hogy az az ígéret, hogyha valaki az te igédet hallgatja és megtartja, az olyan, mint a kősziklára épített ház. Hogyha jön a vihar, akkor nem inog meg, és nem dől össze. És tudjuk, Uram, hogy ez arról is szól, hogy az életünket így elrejthetjük benned, hogy ráépíthetjük az életünket arra, amit te mondasz rólunk, hogy kik vagyunk te benned, hogy az életünket te tartod a kezedben. Uram, köszönöm, hogy te minket Krisztusban látsz, hogy te minket féltően szeretsz, hogy mi vagyunk a te szemed fényei. Uram, te gyönyörködsz bennünk. Köszönjük, Uram, hogy tisztára mostál a véred által, hogy nem látsz rajtunk bűnt, foltot, ráncot, vagy kosz, semmi hasonlót. Köszönjük, Uram, hogy te egy jó és reményteljes jövőt szántál nekünk. Köszönjük, hogy megváltottál a kárhozatból. Köszönjük, hogy elhívtál, hogy szolgáljunk téged, hogy a te kegyelmed magasztalására éljünk. Köszönjük, Uram, hogy betöltesz a lelkeddel, hogy megkaptuk a lélek zálogát, mint egy bizonyosságot, hogy mehetünk haza a mennybe. Hogy mi már mennyei állampolgárok vagyunk, és valóban, ahogy mondja az Efézusi levél, szinte már te ott látsz minket a mennyben leültetve. Ennyire biztos az üdvösségünk, ennyire biztos a helyünk a mennyhez. Uram, imádkozom minden testvéremért és magamért is, Uram, hogy a mi azonosságunkat az igéből nyerjük. Hogy tudjuk, hogy kik vagyunk te benned. Ahogy Eszter is bátran tudott menni, és szolgálni téged. Mondván azt is, hogyha kell, vesszen el az életem, de ezt megteszem. És Uram, köszönöm, hogy mi már nem fogunk elveszni, nem fogunk elkározni. Uram, hanem minden egyes napot, amit itt a földön töltünk, ezt neked élhetjük, és innen hozzád megyünk. Uram, az az imám, hogy gerjeszt fel a mi szívünket, Uram, hogy odaszántan élhessünk, hogy legyünk beléd még szerelmesebbek, Uram, hogy megteljen a szívünk hálaadással és dicsőítéssel, hogy vágyjunk rád, Uram, hogy mélyebbre vágyjunk menni veled, Uram, hogy betöltsük azt az elhívást, amire elhívtál minket, hiszen a mennyből kaptunk elhívást. Uram, köszönöm neked ezt az estét, köszönöm neked ezt a történetet, Eszter könyvét, és hadd legyen ez a szívünk kincse, Uram, amit ez a könyv közöl, amit ez a könyv átad, Uram. Hogy milyen csodálatosan vezeti Isten az ön népének a sorsát, Uram. Hogy nem vagyunk kiszolgáltatva a világnak, Uram. Nem sodródunk ezen a helyen. Vezesd az életünket, Uram. Vezessen a mi életünkben is úgy a lélek, ahogy Esztert vezette, Uram. És mi is szeretnénk megtisztelni téged, Uram, azzal, hogy rád figyelünk, hogy keresünk téged, Uram. Hogy elkérjük a te terveidet, és nem úgy élünk, mint a bolondok, hogy legyen meg az én akaratom. Hanem szeretnénk, hogy legyen meg a te akaratod az életünkben, Uram. Köszönjük ezt az estét, és kérlek, áld meg a közösségünket és a további részét Jézus nevében. Amen. Amen.